Szeretett testvéreim, Istennek szent igéje, mely által keresi mennyei atyánk szívünket, írva található a Máté evangélium a harmadik részének az első 12 versében. Miként szól hozzám Istennek szent igéje, helyünket elfoglalva, figyelmesen hallgassuk. Azokban a napokban kezdett keresztelő János prédikálni Júdea pusztájában. Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa, mert ő az, akiről Ézsaiás így profétált, kiáltó szava hangzik a pusztában, készítsetek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. János tevesző ruhát viselt, derekán pedig bőrővet, tápláléka sáska volt és vadméz. Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és a Jordán egész környéke, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban. Amikor pedig látta, hogy a farizeusok és a szadduceusok közül sokan jönnek, hogy megkeresztelje őket, így szólt hozzájuk. Ti viperafajzatok, ki figyelmeztetett titeket, hogy megmeneküljetek az eljövendő harag elől? Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt, és ne gondoljátok, hogy ezt mondhatjátok magatokban, a mi atyánk Ábrahám. Mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze már a fák gyökerén van. Azért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik. Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön, erősebb nálam, arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket. Kezével szórólapát lesz, és megtisztítja a szérűjét, csűrbe hordja gabonáját, a pejvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Szeretett testvéreim, Máté a keresztelő János Jordánnál történő szolgálatát, tevékenységet Lukács evangélistához képes is összegző és lényegre törő tömörséggel adja elénk. Lukács elmondja azt is, hogy keresztelő János a megtérés kerességével történő útkészítő szolgálata Annás és Kajafás főpapságának idejében történt. És noha főpap állt a papság élén, Isten nem Annáshoz, majd pedig nem az őt követő Kajafáshoz szólt, hanem a pusztában élő prófétájához, keresztelő Jánoshoz. Senki se gondolja azt, hogy az Úr útkészítésre felszólító, elhívó parancsa csak is keresztelő Jánosnak szólt. Nem. Szólt az minden izraelitához, a főpaphoz is, Kajafáshoz, Annáshoz is, a rájuk bízott papsághoz is, szólt a farizeusokhoz is, és a szadduceusokhoz is, az írástudókhoz, minden izraelitához szólt, Ézsaiás prófétán keresztül, de mindközül János volt az, aki Istennek ezt a rendelkezését az Úr szíve szerint alkalmazta és teljesítette. János messiás várása a pusztában, nem a városban, nem a nagy tömegben, hanem a pusztában. Mit sem ért volna, ha ugyanakkor maga az Úr nem cselekszik azok szívében, akik a városban, Jeruzsálemben, a Jordán mentén Izraelben éltek, laktak. Mondhatném, Isten együtt cselekedett az ő profétájával. Lássuk és értsük tisztán és világosan, hogy nem szívet májat kenegető, hízelkedő, beszédő, és nem a tevedőr öltözékű, pusztai sáskán és erdei mézen élő keresztelő János vonzotta magához, a pusztába az embereket. Jeruzsálemből és a Jordán mellékéről egész Judeát, hanem Isten volt az, aki az emberek szívében és lelkében munkálkodott. Keresztelő János ellenkezőleg nem kenegette a májukat, nem hízelgett nekik, ellenkezőleg mindent elkövetett ez a János, hogy skorpió marású tűzként égető prédikációival ostorozza a hallgatóit, senkit nem kímélt, senkit, személyválogatás nélkül, a királytól kezdve a főpapokon, a farizeusokon, az írástudókon, a vámszedőkön, a katonákon keresztül az utolsó földművesig és halászig, vagy koldusig. Mindenkire személyválogatás nélkül olvasta rá, kinek-kinek a fejére, lelkére és szívére az élő Isten ő rajta levő kárhozatos haragját. Ezt tette János. Mindenkiben. Jézus az asszonytól született összes proféta közül, testvéreim, mégis ezt az Istennel és önmagunkkal kíméletlenül szembesítő és kegyetlennek látszó keresztelő János nevezte a legnagyobb prófétának. Hogy lehetséges ez? Hogy lehet oly nagy hatással az élő Isten mesiását váró adventi népére ez az ember, aki mindent elkövet, hogy elriassza a hallgatóit, hogy megrémítse őket? Hogy lehet, hogy mégis Jézushoz vonzotta, a Messiáshoz? Az őt hallgató nép megkeresztelkedett, hallottuk Máté evangéliumából, megtért és megkeresztelkedett, és ez a nép lett a Jézus első gyülekezete, drága testvéreim, az evangéliumok szerint. Tehát mindent elkövetett ez a János, hogy az őt hallgató ember a maga meztelenségében, védtelenségében álljon a szent, igazságos Isten ítélő széke előtt. Odaállította az embert a maga csupasságában az Isten szín elé. Szembesítette önmagával és szembesítette az Istennel, a szent élő Istennel. Ennek az igaz történésnek egyetlen evangéliumi, azaz bibliai magyarázata van, hogy mindez hogy lehetséges. Egyetlen magyarázata van. Az apostol a következő költői kérdést intézi a korintusiakhoz. Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanem ha az ember lelke. Ki ismer téged a legjobban, ha nem a benned levő lélek? Ki tudja a te dolgaidat, ha nem a saját lelked? Ezt kérdezi Pál a korintusiaktól. Megmondja a választ is. Az ember lelke tudja, hogy mi van az emberben. Minden ember lelke. Amiképpen a bűneset után Ádám maga is tökéletesen tisztában volt az Isten előtti állapota felől, miután evett a tiltott gyümölcsből, tudta, hogy a halál fia. Tisztában volt vele, és ennek a tudásnak megfelelően rejtőzött el az Isten elől, bujkált. Hozzá hasonlóan már, mint Ádámhoz hasonlóan a mindenkori ember lelke legmélyén tisztában van saját állapota felől. tisztában vagy, testvérem, önmagad felől. Összeküszálódott érzéseid, gondolataid, tetteid pedig ezt a Szent Istennek kiszolgáltatott, lemeztelenített embert leplezik le, nem takarhatják el az Isten előtt. Még úgy is, ha ez az ember bárki legyen is, mind erről tudatosulva semmit nem tud, mert nem gondol rá soha. Ugyanebben a témában Ámosz próféta által ezt kérdezi tőlem is, és te tőled is az Úr, maga az Úr kérdezi. Ordít-e az oroszlán a bozótban, ha nincs zsákmánya, vagyis ha éhes? Bömböl-e a rejtek helyén a fiatal oroszlán, ha semmit nem fogott? Csapdába esik-e a madár a földön, ha nem vetnek neki tört? Fölpattan-e a csapda a földről, ha semmit sem fogott? Ha megfújják a kürtöt a városban, nem kezd-e megremegni a nép? Ha valami baj éri a város, nem az Úr hozza-e azt? Nem az Úr cselekszi azt? Az én Uram, az Úr semmit nem tesz addig, amíg titkát ki nem jelenti szolgáinak, a profétáknak. Ha oroszlán ordít, ki ne félne? Ha az én Uram, az Úr szól, ki ne profétálna? Kérdezi Ámosz proféta. Szentlélek nekünk szegzett kérdéseire mi is tudjuk az egyetlen jó választ. Az éhesen, lesben álló oroszlán nem ordít. Tudjuk. Nem bömböl, és a legkisebb neszt vagy zörrenést sem okozza. Mozdulatlanul áll. Nem árulja el semmivel, hogy hol rejtőzik. Mert éppen a kiszemelt prédáját követi, figyeli, hogy zsákmányul ejtse. Ez a csend az, amiben az oroszlán vadászmezején legelő antilopnak, zebrának, gnónak vagy bivajnak minden fűbe harapása az utolsó lehet. Ez az a csend. Nem tudom, érzékelitek-e ezt a csendet, amely körülle áthat mindent a mi időnkben, ebben az órában is. Ez az a nyugalom és csend, amiben az áldozatul kiszemelt zsákmánynak tudnia kellene, és tudnia kell, hogy az oroszlánok vadászos szemei kész elejtési stratégiával együtt követik, figyelik minden mozdulatát és lépését. A csendben miért nem tudatosul ez bennünk? És itt jön Keresztelő János, a kiáltó szó. Isten Keresztelő Jánosban és ő általa ezt a csendben megtervezett elejtési stratégiát tette visszhangzó, hangos kiáltássá, amikor így szól. A fejsze a fák gyökerénél van. Menekülj! Menekülj! Testvéreim, a Szentírás képes beszéde szerint a fa, az édenkert fái, a fa tehát királyságot jelent, országot, birodalmakat jelent a fa. És a fejsze, hogy a fa gyökerénél van, az azt jelenti, hogy birodalmak vágatnak ki, omlanak össze, országok tűnnek el a térképről örökre, semmisülnek meg. És benne az ember, benne az igét hallgató ember, a kiáltást hallgató ember, akinek azt kiáltja az Úr, hogy menekülj. Értitek? János, a prédává válás és elveszés figyelmeztetését az oroszlánéhoz hasonló rettentő ordítássá tette Izraelben, Isten népe számára, ami csontvelő igelhatott. Mert ha ordít az oroszlán, akkor beleborzasz a csontod igelhat a kiáltása. Ez a velőkig elható kiáltás juttat menekülési előnyhöz a ragadozóval szemben. Ha azonnal cselekszel, mert amikor kiált az Úr, amikor belekiált az Úr ebbe a világba, akkor a ragadozó is megrezzen, vele együtt a bozót is megrezzen, és a legelésző állat a legkisebb rezzenésre is oda kell figyeljen, hogy menekülési előnyhöz jusson. És ezt az előny adja meg Isten a prófétán keresztül, az ige hirdetőn keresztül, az ige hallgatónak, a zsákmánynak, nekem és neked. A menekülés órája ez számunkra. Itt és most. Tehát a szó megrezzenti, leleplezi rejtek helyén a lesben állót, a ragadozót. A sarkodban van, mondja Isten Kainnak, de te uralkodj rajta, de te menekülj meg, te menj magadat. Amikor átsuhan a kiáltó szó a pusztán, vége a békés, nyugodt legelésnek. Vége. Futni kell, menekülni kell, mindent hátrahagyva, ami akadályoz, el kell illanni, messze kell kerülni, el kell távolodni az ugrásra kész ragadozó elől. Isten, keresztelő János, a pusztába kiáltó szó által az egész Izraelnek mélyen, a lelke mélyén elaltatott veszélyérzetét ébresztette fel. Nem a proféta ültette el minden egyes ember szívében a kimondott ítélet félelmét. Ezt az Úr személyesen tette meg. János? János csak az ujját tette rá, mint egy vérző sebre az életmentő szikét és gyógyító kötést. Kedves adventi gyülekezet, kedves igehallgató testvérem, az én lelkem és a te lelked is egészen tisztában van a reánk leselkedő halálos veszély valósága felől, efelől nincs semmi kétsége. 2000 évvel ezelőtt ez a valóságos veszedelem keresztelő Jánoshoz vitt minden izraelitát, aki hasonlóképpen érzett, aki hasonló sejtések között félt, akkor és ott. Egész Jeruzsálemet halljuk. Egész Júdeát, a Jordán mellékét. Istennek ez a népe nem az oroszlánként viselkedő ellenségtől retteget. Nem. Nem az ellenségtől. Hanem a dicsősége és szentsége tüzében eljövő, megérkező, megjelenő messiástól. Attól félt, hogy nincs készen a fogadására. És ha nincs kész a királyok királyok fogadására, akkor mi lesz vele? Milyen sors vár rá? Na, ettől féltek. Ne állítsuk magunkat tehát kis Jézuskás mesékkel. Ne, ne tegyük. Mert ahogy akkor vártak messiás, úgy most is mennyei királyt várunk, aki jog szerint őt megillető királyságot jön érvényesíteni, teljhatalommal birtokba venni, azt kiteljesíteni, amelynek része a halottak feltámadása. Ez a mi reménységünk, és ezt várjuk. Minden karácsonyi történet erről, a minden hatalommal bíró király várásáról szól. Az ő eljöveteléről szól. Eljövetelének meghirdetéséről. A napkeleti bölcsek testvérei. A királyok királyának a csillagát fedezték fel az ég boltozatán. Ők tehát királyt vártak, és királyt kerestek. Király elé járultak, királyhoz méltő ajándékokkal és hódolattal. A védtelen, kiszolgáltatott és hatalom nélküli kisdedben meglátták őt, a mindenhatót, aki a világ mindenség ura, aki nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Istene legyen, és abban mutatta meg végtelen hatalmát, hogy védtelen gyermekként veti meg lábát az életünkben. És ők ezt meglátták. Mindenható istenségét tehát egy kisdet kisfiúban rejtette el a világ elől akkor. Akkor ez történt. De ma hogyan történik mindez? Ma hogyan rejti el önmagát Jézus Krisztus, aki jelen van közöttünk? Hogyan teszi ezt? Mert amiképpen akkor csak a kevesek kevese ismerte fel az Isten fiát, hasonlóképpen ma is, egyre kevesebben és egyre kevesebben ismerik fel, hogy mindenható Urunk áll a küszöbön és szörget a szívünk ajtaján. Ha az üldözött ma, testvérem, az üldözött anyaszentegyház megölhető, feláldozható mártírjaiban rejti el dicsőségét és hatalmát. Ma minden arról a fizikai képtelenségről és lehetetlenségről szól, hogy a világosságot elnyelte a sötétség. És a világ háborgó tengere pedig elnyerte az egyház benne hánykolódó hajóját. Mert olybá tűnik, mintha az Úr elhagyta volna a népét, mintha nem lenne közöttünk, mintha a saját esvét megszegve hátat fordított volna nekünk, és lemondott volna rólunk, és elhagyta volna a népét. Ő, aki azt ígérte, hogy veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Lehetséges ez? Az igaz Izrael testvéreim akkor, 2000 éve ezelőtt virágvasárnap, ő is a királyt várta. Királyt fogadott és üdvözölt ott Jeruzsálemben. Királyt kiáltottak Jeruzsálem utcáin. A király lába elé szórták a virágokat, helyezték el a pálmaágokat, a felső levetett ruhákat. Teljes szívvel és hittel vallották meg a proféciák beteljesülését, az Úr Messiás tetteinek hangos hirdetésével. Tanúbizonyságot tettek a Messiás Jézus örök királyságáról. Akkor ő alázatosan és szamár hátán ülve szelíd szerénységbe és szegénységbe rejtette el örök királyságát, minden hatóságát és istenségét. De hogyan teszi mindezt ma? Mi rejti el, mi tapos felette, mi lő ki magát az Úr titkon való szent jelenléte elé, hogy eltakarja azt, hogy mi ne érezzük azt, hogy ne lássuk azt, hogy ne tudjunk róla. Minden akadálynak el kell hárulnia, félre kell állnia, kiáltja Ézsaiás, hogy érvényesüljön a király, a törvény és az igazság, melyek elválaszthatatlanok ő tőle. Térjetek tehát meg és termjetek, megtéréshez illő gyümölcsöket, szól az Úr parancsa. Jussatok más felismerésre, mert ezt jelenti a megtérés. Jussatok más felismerésre. A más, abban más, hogy meglátod a jászolóban a mindenhatót, aki szent, rettenetes, hatalmas, dicsőséges, élő Isten, az örökkévaló uraknak ura és királyoknak királya. A más felismerés az, hogy meglátod a szelíd és alázatosban a megváltói szeretet, bűn, halált és kározat felett kivívott diadalát, mely szelíd szeretet nem csak a csontokat zúzza szét, hanem a pokol minden hatalmát is. Ez a más felismerés az, hogy felismerem az emberfia Jézusban a szeretet királyát és örök dicsőségét, aki tűzzel és szentlélekkel keresztel, aki előtt tűz jár és forgószél. Mi rejti tehát el az Úr titkon való szent és valóságos jelenlétét? A proféták Dániellel kezdve, Hoseással folytatva, és maga Jézus is azt mondja, hogy az utálatos bálvány, a gyalázatos utálatosság, ami uralja az ember és az Isten közti köztes teret, és teljesen eltakarja az Isten igazságát, valóságát. Mi lehet ez a minden sötétségben borító, pusztító utálatosság? A teljes Szentírás tükrében azt tudom mondani ma, hogy a testiség gátlástalan dőzsölései, a paráznaság, házasságtörés, a nemiség bűnei, a nemi eltévejedés és erkölcstelenség, tisztátalanság és utálatos, vagy ez az utálatos és gyalázatos bálvány összefügg a kettőt nem lehet elválasztani, szervesen összefüggnek. Több ez, mint az antikrisztusi ember, amiről a múlt héten hallottunk tanítást, több, mint az antikrisztusi ember mozdulatlan kiábrázolása, ez maga a megtestesült antikrisztus, ami a természet törvényein látszik felülkerekedni és élőnek mutatkozni. Az embernek látszó nem ember ez. Embernek látszik, de nem ember. Valami rettentő nagy utálatosság. Nem ember. Nincs benne semmi emberi. Noha embernek látszik. Semmi emberi nincs már benne. Hanem vibera fajzat. Nem én találom ki, a proféta mondja. Először Keresztelő János használt ezt a kifejezést. Majd maga Jézus is ugyanezt a kifejezést használta. Vibera fajzatok. A ti atyátok az ördög, mondta Jézus. A kígyó. A parázna lelkület kusba kötésének a kényszerében van tehát minden. Minden gondolatunk, vágyunk, akaratunk, cselekedetünk ebben a jelen való gonosz világban. Ebből kell az Úrnak bennünket kiszabadítania. Ez nem engedi, hogy megtérjünk, hogy felismerjünk napjaink és óráink Isten szerinti valóságát, hogy nincs többet idő a legelészésre, hanem menekülnünk kell. Ez nem engedi továbbá, hogy mindenhatónak lássuk a királyt, hogy Jézus saját királyunkként valljuk meg, Krisztusként várjuk és fogadjuk, készüljünk a fogadására, és Istenként imádjuk, azaz boruljunk le előtte. Ézsaiás és Keresztelő János szerint az örökkévaló király fogadására fel kell készülnünk. Nem virágokkal és pálmaágakkal, hanem fáradságos útkészítéssel, hegyeket eldozerolva és völgyeket föltöltve. Az egyenetlen kiegyenesítésével kell készülnünk az ő fogadására. És tudjuk, hogy az egyenesség mekkora hiányzik a mi világunkban manapság. Tudjuk, hogy mindent behálózott a korrupció. Minden egyenetlenség, görbeség, szinte görbévé tesz, és valami eltorzult emberekké tesz bennünket. Keresztelő János, amikor ezt parancsolta, azt parancsolta Herodes királynak, hogy egyenesítse ki a házasságát, tegye egyenesbe a házasságát, és ne folytasson parázna viszony sógornőjével, Heródiással, a testvére feleségével, akkor válaszképpen ez a király a vár börtönébe záratta Keresztelő Jánost. Később Heródiás lányának, erotikus táncoló Salomének kedveskedve a fejét is levágatta Keresztelő Jánosnak. Ez történt. Ki látja ma meg azt, hogy minden rémisztő és felrázva ébresztő történés mögött személyesen az Úr cselekszik. Ki látja, hogy az Úr mennydörög a seregei előtt, roppant nagy tábora előtt. Testvéreim, a COVID-19 járvány az összes variánsával együtt csak egyetlen egy a sok tízezer és százezer szám serege közül, mely egymaga is elégséges lenne ahhoz, hogy minden egyes ember porrá és hamuvá változzék szent szín előtt. Csak ez az egy sereg is elég volna, hogy elbánjon minden egyes emberrel. Az Úr mennydörög tehát a serege előtt, roppant nagy a tábora, hatalmas az, ki végrehajtja parancsát. És aki végrehajtja az ő parancsát, a János jelenések könyve szerint nem más, mint a bárány, a megöletett bárány, aki egyedül méltó, hogy Isten minden akaratát beteljesítse, és beteljesíti. Ő az általunk várt Mesiás. Az Úr napja nagy és igen félelmetes. Ki fogja kibírni azt? Kérdezi az Úr lelke Joel próféta által. És tudjuk a választ, hogy senki. Tudjuk a választ, éppen ezért Szentlélek így folytatja. De még most is így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva. Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruháitokat. Úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez. Mert könyörületes és irgalmas ő, késedelmes a haragra, nagy kegyelmű, és bánkódik a veszedelem miatt. Ki tudja, hát ha visszatér és megkönyörül, és áldást hagy maga után. Hozzatok étel és italáldozatot az Úrnak, a ti isteneteknek, fújjátok meg a kürtöt a Sionon, szenteljetek böjtöt. Hirdessetek gyűlés, gyűjtsétek össze a népet, szenteljétek meg a gyülekezetet, hívjátok össze a véneket, gyűjtsétek össze a gyermekeket, még a csecsemőket is. Jöjjön ki lakásából a vőlegény és szobájából a mennyasszony. A templomcsarnok és az oltár között sírjanak a papok, az Úr szolgái, és ezt mondják, légy kegyelmes Uram népedhez, és ne engedd, hogy szígyják örökségedet, ne példálozzanak velünk a pogányok. Miért mondanák a népek között, hol van az ő Istenük? Az elhangzott kérdés, amit Joel profétán keresztül intézett hozzánk az Úr, hogy ki bírhatja ki az Úr napját? Erre a kérdésre, testvéreim, Szentlélek vigasztaló és életet adó válasza így szól, de megmenekül mindenki. Olvassuk ismét Joel prófétánál. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék, vagy van a menedék, ahogyan megmondta az Úr, és azok menekülnek meg. Azok menekülnek meg, akiket elhív az Úr. Szeretett testvérem, ma elhívott téged az Úr. Felébresztett téged az Úr. Elhívott téged az igazságra és az életre. A megmenekülésre. A megfeszített Krisztushoz hívott a Golgotára. És a feltámadott Úrhoz Jeruzsálembe. Teljes szívedből hív segítségül Jézus Krisztus szent nevét, a megdicsőlt Krisztust, és térj meg. Végezetül pedig, mennyei atyánk, áldjon meg most bennünket, akiket elhívott, és akik hallottuk a hívását, a bűnbánat könnyeivel, a megtérés kegyelmével, amirunk Jézus Krisztus érdeméért, és az ő nevében. Amen. Mennyei szerető édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy kiáltó szó által a te életünkbe kiáltott, élő ige által az életre hívsz bennünket, a megtartatásra, a megmenekülésre. Könyörülj rajtunk Jézus Krisztusban most, hogy megszívleljük a te hozzánk, a te szívünkbe kiáltott ígédet, az örök élet beszédét, a megtartó szót, és valóban új felismerésre, más felismerésre jussunk. Megváltozzon az életünk. Add meg nekünk a bűnbánat könnyeit, az előtted való sírást, sírva könyörgést, a szeretteinkért, a családjainkért, a gyerekeinkért, az unokáinkért, a testvéreinkért, a barátainkért, a gyülekezetünkért, és meghallgass bennünket. Amikor értük és magunkért kiáltunk hozzád, hogy tarts meg bennünket, és ments meg a reánk ugró ragadozó elől. Tarts meg, Urunk, szabadíts meg, és készítsél föl bennünket a te fogadásodra, aki jelen vagy most is ebben a világban, akinek titkon való jelenléte előtt tűz jár, hatalmas sereg, könyörülj rajtunk, hogy minden történés mögött téged lássunk és ismerjünk föl. Előtted boruljunk le és hódoljunk, mindenható királyunk, és készíts föl a te fogadásodra. Adunk, hogy megváltozzanak tetteink, hogy megosszuk javainkat másokkal, egymással, hogy szeretet legyen bennünk, cselekvő szeretet a te dicsőségedben. Így kérünk, hogy járass bennünket az igazságodban és szentségedben, Szent Fiad, amirunk Jézus Krisztus nevében. Könyörgünk hozzád, és közben járunk előtted, menj édesatyánk, a betegeinkért, a gyászolóinkért, a magányukban küszködőkért, a szívükben rettegőkért, hogy bánatukkal, félelmükkel hozzád jöjjenek, és menedéket és oltalmat találjanak te nálad. Itt, ezen a helyen, ahol szól hozzánk a te ígéd, a sátánt leleplező és elrettentő ígéd, a bennünket megtisztító szent evangélium, a bennünket üdvözítő örök életre elhívó, teremtő szavad. Kérünk, hogy hasson át ez most is bennünket, és változtass mássá, más emberré. Tépj és szakíts ki belőlünk mindazt, ami nem emberi, ami viperafajzat, és így szentelj meg, és tisztíts meg, készíts el a magad számára, mi Urunk Jézus Krisztus. Amen. Szeretett testvéreim, imádkozzunk közösen az Úr Jézustól tanult imádsággal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Ámen. Szeretett testvéreim, gyülekezetnek áldozatos szeretetében ajánlom az adakozást, tudván azt, hogy Isten szereti és megáldja a jókedvű adakozókat. A mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal, mi vélünk. Áldott advent harmadik vasárnapját kívánok mindenkinek!